Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái. Ferenc pápa 4 püspököt szentelt péntek este. Közelség Istenhez, a papokhoz és a néphez. Isten együttérzését közvetítsék az embereknek. Ferenc pápa beszéde az új bíborosokhoz. Lengyel püspökök a Wyszyński bíboros közben járásának tulajdonított csoda elismeréséről. Interjú Erdő Péter bíborossal a konzisztórium előtt a bíborosok feladatairól. Ferenc pápa pénteken 4 püspököt szentelt. Közelség Istenhez, a papokhoz és a néphez. Ferenc pápa október 4-én pénteken délután 5 órakor szentmisét mutatott be a Szent Péter Bazilikában, amelyen püspökké szentelte Antoine Camilleri, Paolo Rudelli és Paolo Borgia prelátusokat, akiket szeptember 3-án nevezett ki apostoli nunciusokká. Vele együtt püspökké szentelte a Szentatya Michael Cserny kanadai jezsuita atyát, az átfogó emberi fejlődés dikasztériuma migránsügyi titkárhelyettesét, akit a szombat délutáni konzisztóriumon bíborossá kreált. Beszédében a pápa a püspök szentelési rituális homiliát használta néhány ponton kiegészítve azt. Az atya elküldte a fiát a világ megváltására, aki a maga részéről 12 apostolt rendelt, hogy a Szentlélek erejével eltelve hirdessék az evangéliumot minden népnek, és egy pásztor alá egybegyűjtve szenteljék meg őket, és vezessék el az üdvösségre, kezdte beszédét a pápa. Az apostolok nemzedékről nemzedékre tovább folytatták ezt a küldetést, és készföltételükkel átadták nekik a Krisztustól elnyert Szentlélek adományát, és így a püspökök megszakítatlan folytonosságán keresztül az egyház hagyományában megőrizték ezt az elsődleges szolgálatot. A papjaitól körülvett püspökben az Úr jelen van övéi körében. Krisztus ugyanis maga folytatja püspök szolgálatában az üdvösség evangéliuma hirdetését, megszenteli a híveket a hit szentségei által. Ferenc pápa arra emlékeztette az új püspököket, hogy nem maguk számára lettek kiválasztva, hanem az Isten számára. Az episzkopátus, a püspökség, a szolgálat neve nem pedig egy méltósági, éppen ezért a püspököt sokkal inkább a szolgálat, semmint az uralkodás kötelezi. Az ige hirdetés kapcsán álljanak elő minden esetben, akár alkalmas, akár alkalmatlan az. Hirdessék az igaz szót, ne tartsanak unalmas beszédeket, amit senki nem ért meg. Emlékezzenek Péter apostol kettős feladatára, ami pedig az imádság és az ige hirdetése. Az imádság és az áldozati felajánlás révén Krisztus szentségéből merítsék az isteni kegyelem változatos gazdagságát. A püspökök Krisztus titkainak hűséges őrzői és kiosztói. Ferenc pápa nyomatékkal lelkükre kötötte a közelség hármas vonatkozását. Mindenek erőt álljanak közel az Istenhez, az imádságban, aztán legyenek közel a papjaikhoz, a presbiterek testületében, végül pedig menjenek közel a néphez.
La vicinanza col popolo.
Ne felejtsék soha, hogy ők maguk is a nyájból lettek kiválasztva. Gyökereikről se feledkezzenek meg, akik átadták nekik a hitet. Szeressék egy atya és egy testvér szeretetével az Istentől rájuk bízott embereket, főként a papokat, vagyis munkatársaikat a szolgálatban, de épp úgy szeressék a szegényeket és a védteleneket, akiknek szüksége van befogadásra és segítségre. Legyen gondjuk azokra is, akik nem tartoznak Krisztus egyetlen nyájához, mert őket is rájuk bízták az Úrban. Végül arra kérte Ferenc pápa az újonnan felszentelt 4 püspököt, hogy őrizzék meg a készfőtétel által kapott adományt. Isten együttérzését közvetítsék az embereknek. A pápa beszéde az új bíborosokhoz. Szeptember 5-én Az Amazónia szinódus kezdetét megelőző napon, szombat délután 4 órakor Ferenc pápa bíborosi konzisztóriumot tartott, amelyen részt vett Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek is. Az új bíborosokat kreáló rendes nyilvános konzisztórium mondott homiliájában Ferenc pápa, az evangéliumi szakaszt elemezve, az együttérzés központi témája köré fűzte gondolatait. Isten együttérzése, irgalmas szeretete mindig megelőz bennünket. Az emberi struktúrákban azonban olykor törvényesítik az együttérzés hiányát, a közömbösséget, ami az intézményesített leselejtezést eredményezi. Jézus azonban mindig a kirekesztetteket, a társadalom peremére szorultakat keresi. Az evangéliumi szakasz középpontjában Jézus együttérzése áll.
La compassione di Gesù.
Kezdte beszédét a pápa. Megszánta a tanítványokat, együttérzett velük. Együttérzés. Ez az evangélium kulcsszava, amely Krisztus szívébe van írva. Öröktől fogva Isten szívébe van írva. Az evangéliumokban olvassuk, hogy Jézus gyakran érez részvétet a szenvedők iránt. Az Úr együttérzése nem egy alkalomszerű, szorványosan előforduló magatartás, hanem állandóan jelen van. Szívének magatartása, amelyben megtestesült Isten irgalmassága. Márk például, amikor Jézus elkezdte nyilvános működését Galileában, hirdette az igét és ördögöket űzött ki. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve és tédre borulva így szólt hozzá. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Megszánva kinyújtotta a kezét és megérintette. Ezt mondta neki, akarom, tisztulj meg. Ez a gesztus és ezek a szavak magukba foglalják Jézus az ember megváltójának küldetését. Megváltó az együttérzésben. Jézus megtestesíti Isten akaratát, hogy megtisztítsa a bűn leprájától beteg embert. Ő Isten kinyújtott keze, aki megérinti beteg testünket, és ezzel feltölti az Istent az embertől elválasztó mély szakadékot. Jézus a leselejtezett, reményvesztett személyeket keresi.
Le persone scartate.
Hangsúlyozta homiliájában a pápa. Mint azt a 38 esztendeje bénán fekvő szemét, aki a betesdai fürdőben hiába várta, hogy valaki segítsen neki a medence vizébe lemerülni. Ez az együttérzés nem csak úgy felbukkant az ügy története bizonyos pontján. Nem, mindig Istenben volt, bele volt vésve atyai szívébe. Ezt látjuk Mózes küldetésének elbeszélésében is, amikor Isten az égő csipkebokorról szól neki, és ezt mondja, láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, és hallottam panaszát. Igen, ismerem szenvedését. Isten népe iránti szeretetét teljesen áthatja az együttérzés olyannyira, hogy ebben az Isten és ember közötti szövetségi kapcsolatban az, ami Isten és együttérző, miközben sajnos úgy látszik, hogy ami emberi, az nagyon távol áll az együttérzéstől. Maga Isten mondja Efraimnak, Ozeiás könyvében, hogyan vethetnélek el, Efraim, hogyan hagyhatnálak el, Izrael? Szívem elváltozott, egész bensőm remeg, mert Isten vagyok, nem ember, a körödben élő szent, és nem szeretem a pusztítást. Jézus tanítmányaiból gyakran hiányzik az együttérzés, mint ebben az esetben az éhező tömegek problémájával szemben. Lényegében azt mondják, oldják meg maguk. Ez egy általános emberi magatartás. Ha szenvedő embert látunk, elfordítjuk tekintetüket és igazoljuk magunkat, mint a leprás esetében, mert nem rám tartozik. Olykor ezeket az indoklásokat törvénybe foglalják, így jönnek létre az intézményesített selejtek. Az együttérzés nélküli struktúrák. Ezen a ponton feltehetjük magunknak a kérdést. Mi elsőként mi tudatában vagyunk-e annak, hogy Isten együttérzésének tárgyai voltunk? Fordult a pápa a bíboros testvéreihez és a kinevezett bíborosokhoz. Élő-e bennetek ennek a tudata? Annak, hogy mindig megerőzött és elkísért irgalmassága. Ez a tudat volt Szűz Mária szeppőtelen szívének állandó állapota, aki úgy dicsérte Istent, mint üdvözítőjét, aki tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. A pápa ekkor egy személyes vallomást tett. Ezekiel könyvében Isten Jeruzsálemmel való szerelmi történetét olvasra magára vonatkoztatja végkövetkeztetés szavait. Megújítom veled a szövetséget, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, azért, hogy emlékezzél és szégyenkezzél. Szégyenedben ne tud kinyitni a szád, amikor majd megbocsátok mindent, amit tettél. Élő-e bennünk Isten irántunk való együttérzésének a tudata?
Non mi sento oggetto della compassione di Dio.
Tette fel a kérdést a pápa. Nem egy tetszés szerinti választásról van szó, nem is egy evangéliumi tanácsról. Nem, ez egy alapvető követelmény. Ha nem érzem, hogy Isten együttérzésének tárgya vagyok, akkor nem értem meg szeretetét. Nem olyan valóság, amit meg lehet magyarázni. Vagy érzem, vagy nem. És ha nem érzem, akkor hogyan tudom közvetíteni, hogyan tudok tanúságot tenni róla, hogyan tudom másoknak átadni? Konkrétan kérdezzük meg magunktól. Együtt érzek-e testvéremmel, azzal a püspökkel, pappal? Vagy mindig lerombolom elítélő, közömbös magatartásommal? Kérjük ma Péter apostol közbenjárására, hogy szívünk legyen együttérző, hogy tanúi legyünk annak, aki irgalomra tekintett ránk, kiválasztott bennünket, felszentelt minket és meghívott, hogy mindenkinek elvigyük üdvözítő evangéliumát. Lengyel püspökük a Wyszyński bíboros közbenjárásának tulajdonított csoda elismeréséről. Örömmel és Isten iránti hálaadással vették a hírt a lengyel főpásztorok, amint október 3-án a Szenti Avatási Kongregáció közzétette az új dekrétumokat, benne Isten szolgája Stefan Wyszyński varsói bíboros primás érseknek tulajdonított csoda elismerését. A lengyel püspökök közleménye szerint a csoda egy 19 éves fiatal nőt érint, aki 1988-ban gyógyíthatatlan pajzsmirigy rákban szenvedett. Isten szolgája Wyszyński bíboros közbenjárására gyógyult meg 1989-ben, és az azóta eltelt 30 év során a rákbetegség tünetei nem mutatkoztak rajta újra. A lengyel püspökök szerint hamarosan várható egy szentszéki közlemény, amely megjelöli a boldogalvatás helyét és időpontját. Wyszyński bíboros boldogalvatási eljárását 1989-ben indította el a varsói érsekség, melynek főposztulátora Páter Zbigniew Szucsecki minorita szerzetes volt. Most hallgassák meg Erdő Péter bíborossal, Esztergom budapesti érsekkel készített interjúnkat a bíborosok feladatairól. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Erdő Péter bíborost, Esztergom budapesti érseket. Bíboros úr, bíborosokat kreáló bíborosi konzisztórium előtt készül ez a beszélgetés október 5-én szombaton délelőtt. Bár közismert a név, bíboros, mégis hadd kérdezze meg éppen egy bíborostól, ki a bíboros, és mi a feladata?
Történetileg a kardinálisok a római egyház klérusának a tagjai voltak, de azok közül is azok, akik bizonyos különleges tisztséget töltöttek be. Innen ered a három rend, a presbiter, a diákonus bíboros és a püspök bíboros elnevezés. A középkortól kezdve a pápa választásban formailag is az ő szerepük a döntő, ők alkotják a pápa választó testületet. Azonban egyébként is segítségére vannak a pápának, mégpedig egyénileg és testületileg egyaránt. Jelenleg az egyházjog szerint testületileg többféle módon teszik ezt. Vannak különböző konzisztóriumok, tehát vannak rendes, vannak ünnepélyes konzisztóriumok, vannak csak a római kúriában dolgozó bíborosokat, vagy a Rómában lévő bíborosokat egybegyűjtő konzisztóriumok, például akkor, amikor a pápa szentélyavatásokról szóló döntését hirdeti ki, és vannak olyan konzisztóriumok, amelyeken mondjuk új bíborosokat kreálnak ilyenre, kerül sor a mai napon is. Ezekben az esetekben a bíborosok olykor már előtte összejönnek, hogyha szentszék úgy kívánja, akkor egy napig tanácskoznak, és ez korábban szinte automatikusan szokás volt, most az utóbbi években kevésbé fordul elő, de olyan is lehet, hogy a pápa külön megkérdezi valamilyen témában a bíborosokat, mint testületet. Egyébként pedig egyénileg is azáltal különösen segítik a pápa munkáját, hogy a Az apostoli szentszék központi hatóságainak az élén többnyire bíborosok állnak. Tehát ez egy külön útja annak, hogy bíborosi szolgálatukat teljesítsék.
Ha egy bíboros szeretné megkeresni a Szentatyát és külön beszélni vele, mert valamilyen dologban ez fontosnak tartja, akkor ez a lehetőség számára adott?
Hát magánkihallgatást kell kérnie, de általában azért egy bíboros ezt könnyebben meg szokta kapni, mint más.
A bíborosi kollégiumnak mi a kánonjogi lehetősége, tanácsadáson túl van-e más?
Hát a pápa választás elsősorban.
Igen, igen.
A többi az tanácskozási funkció, tehát a konzisztóriumoknak, ha nem liturgikus keretben zajló eseményről van szó, akkor lehet témája az, hogy mondjuk a pápa által megjelölt kérdéseket vitasson meg, vagy éppen a pápai szék megüresedése esetén, mielőtt még a konklávé megkezdődik, az egyház helyzetéről tanácskozzanak, tehát ezek a feladataihoz tartoznak.
A Szentatya bíborosokat avat, kreál, erős szó, kreál, teremt, és még sincs szentmise. Milyennek a sajátos oka, hogy a bíboros kreálás nem egy szentmise keretében történik?
Hát ugye már II. János Pál idején is így volt ez, ahogyan ma szokásos, legalábbis nagy vonalakban, mert maga a kreálás az a címtemplom titulusának az átadása, egy dokumentumot kap ilyenkor az új bíboros, és hát az úgynevezett bíborosi kalap, ma már bíborosi kalap nincs, a bíborszínű biretum átadása jelképesen ezáltal válik bíborossá jelölt. Ugyanakkor a korábbi évtizedekben, még II. János Pál alatt is az volt a szokás, hogy a gyűrűt nem ez alkalommal adta át a pápa, hanem másnap egy mise keretében. Most azonban a legutóbbi alkalmak esetén azt figyeltem meg, hogy mindjárt ekkor a kreálási ünnepség során kapják meg a gyűrűjüket is a bíborosok a pápától. Ez a pápa ajándéka, és néhány évenként változik a formája. Tehát a bíborosi gyűrűről szinte, mint az autók rendszámáról látni lehet az, hogy milyen évjáratú valakinek a kinevezése.
A bíboros úgymond ezt a gyűrűt köteles hordani?
Nem köteles mindig ezt a gyűrűt hordani, azonban általában szokás, ez egy megtiszteltetés, egy rangjelzés, úgyhogy a legtöbben azért ezt hordják.
Van-e valamiféle változás, módosítás a pápák részéről a bíborosi kinevezés és főként szolgálatuk kapcsán?
Tehát nagy jogszabályi módosítás az utóbbi években nem történt. Abban a tekintetben, hogy a kinevezés milyen személyiségeket vagy milyen egyházmegyéket vesz tekintetbe, megfigyelhető egyfajta alakulás. Tehát itt elsősorban arra gondolok, hogy korábban majdnem automatikus volt, hogy a legnagyobb egyházmegyék, vagy a történelmileg bíborosi széknek számító egyházmegyék főpásztorait kinevezésük után, vagy rögtön az első konzisztóriumon, vagy néhány konzisztóriumon belül bíborossá is kijelölték. Jelenleg ez nem ilyen automatikusan zajlik, vannak nagy városok, például Milánó vagy Párizs, ahol az érsek nem kapta még meg a bíborosi kinevezését, pedig már egy-két konzisztórium eltelt azóta. És vannak olyan egészen kis egyházmegyék is, Afrikában, távol-keleten, a óceániai térségben, akiknek a főpásztora pedig bíboros lett. Van ennek egy nagyon érdekes, majdnem azt mondom előremutató üzenete, mert a világnak olyan tájairól is megjelennek főpapok a testületben, akiknek a hangja nem igen hallatszik el egyébként, mondjuk Rómáig vagy Európáig. Ugyanakkor hát nyilván a hívő közösségeknek a létszáma sem mellékes dolog, úgyhogy a legnagyobb egyházmegyéknek a vezetői azok általában azért is bíborosok, mert a sok hívőnek a tapasztalatát és a ott működő egyháznak az értékeit megosztják a világegyházzal.
Hálásan köszönöm a beszámolót.
Nagyon szívesen.
Erdő Péter bíborossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.